Imádkozzunk. Magasztalunk téged, örökkévaló Istenünk, azért, mert ma megállhatunk színed előtt, mert a te megtartásod, kegyelmed, szereteted, gondviselésed jele az, hogy élünk, hogy vagyunk, hogy erőnk van, hogy vágy van szívünkben, lelkünkben, hogy szükség van bennünk, és a szükségünkkel hozzád jövünk. Köszönjük ezt. És arra kérünk, hogy töltsd be a mi lelkünk, testünk, fizikumunk, szellemünk szükségeit ezen a mai napon. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő időszakban, de tudjuk azt, hogy ha veled haladunk, akkor nem lehet kétségünk a dolgaink, eseményeink, a világ történés eseményét, történéseinek a végét, kimenetelét illetően. Ez a nyugalom kérünk, hogy töltse be szívünket, lelkünket. Így tedd áldottá közös együttlétünket, tedd áldottá életünket, és örömtelivé hitéletünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz fiad Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Majd igéket fogok a végén olvasni. Az alapigét most nem olvasom fel. A mai ige hirdetésemnek az a címe, az esélyesek nyugalma. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még az év mottójára. Mi volt az év mottója? Lehet, hogy megint el kell prédikálnom az év első ige hirdetését, hogy jobban megragadjon bennünk. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az úr? Emlékeztek még rá? Ez egy rendkívül fontos kérdés, amely gyakran szembesít bennünket a bennünk lévő kételyekkel, vagy kétségekkel. És hogyha ez a kérdés időről időre felmerül bennünk, akkor kiúzanít helyre tesz, elgondolkodtat bennünket, és szeretném, hogyha ez a mai alkalom is hasonló módon segíteni a mi lelkünk erősödését és növekedését. Van egy közmondás, amelyet minden bizonnyal ismerünk, vagy szólás inkább, vagy tapasztalásból fakadó megfogalmazás, amely így szól, az esélytelenek nyugalmával indulok ennek neki. Biztos hallottatok, vagy lehet, hogy mondtátok is már, amikor úgy érzi az ember, hogy teljesen esélytelen ezzel az üggyel kapcsolatban, nem felkészült, nem is, nincs tudása, nincs tapasztalása, de muszáj valamiért neki menni ennek a dolognak, ennek a vizsgának, vagy ennek a kihívásnak, és úgy van vele, mindegy, mi lesz. Lesz, ami lesz, neki megyek. Tehát ez a gondolat, vagy ez a lelki állapot szokta uralni az embert, amikor esélytelen valamilyen dologgal kapcsolatban, és igyekszik önmagára nyugalmat erőltetni, de ez egy erőltetett állapot, ez egy nem természetes és nem normális állapot, mégis valahogy igyekszik túlélni mindazt, ami előtte van. Gyakran a tehetetlenség, a kilátástalanság, a fájdalom mértéke, vagy a realitás elvesztése odáig vezet, hogy lefagy az emberben a szoftver, és úgy gondolja, hogy most már teljesen mindegy, mi lesz. Lesz, ami lesz, legyen már valami, mindegy. Mert úgy érzi, hogy ezzel már nem tud mit kezdeni. Ez észszerűtlen kockázatvállalás, természetesen észszerűtlen kockázatvállalás. Van, amikor bejön, és van, amikor nem. És azért hajlandó ezt a kockázatot vállalni az ember, mert úgy gondolja, hogy legalább túl van a krízis ponton. Már túljutott azon, amikor túlfeszítette az idegeit, túlfeszítette a türelmét, túlfeszítette a terhelő képességét, és úgy gondolja, hogy össze fog roppanni, hogyha még mindig ezzel foglalkozik. És ezért túlteszi magát rajta, ezzel a megnyugvással, erőltetett megnyugvással, hogy teljesen mindegy. Esélytelen vagyok, legyen, ami legyen. És úgy gondolja, hogy túl van a krízisponton, amitől annyira félt, talán a veszteség is túl nagy, ami vár rá ez kapcsán, és igazából egy ilyen eseménynek a nyeresége, egyetlen nyeresége nagyon sokszor az, hogy túléltük. Nagyon sokszor ez a nyeresége, semmi más, csak egyáltalán túléltük, mondjuk idegbetegség nélkül, vagy kiborulás nélkül, vagy összeroppanás nélkül, de túléltük. Általában ez az egyetlen nyeresége. Sokkal jobb eséllyel indulunk, sokkal magabiztosabbak vagyunk, sokkal kedélyesebben viselkedünk, fesztelenül éljük meg a pillanatokat, amelyekben sikerül az esélyesek nyugalmával neki mennünk, vagy élnünk. Amikor átéljük az esélyesek nyugalmát, akkor ez olyan felemelkedő pillanat. Nem tudom, jártatok-e már ezzel a lelki állapottal így. Ez sokféle formában megtörténhet velünk, és talán meg is történt velünk. Gondoljatok csak egy emberre, aki éppen most akar vizsgázni autóvezetésből. És tudja, hogy 9 órakor lesz a vizsga, vagy 11 órakor, mindegy, aki éppen erre készül, és nem volt módja, úgy érzi, úgy gondolja, és talán a vizsga biztos, vagy az oktató is azt mondja, nem volt módja arra, hogy elég gyakorlatra szert tegyen a vizsga előtt, és tördeli a kezét, idegeskedik, izgul, és még a hasa is megy, reggel, amikor fel kell, és nagyon-nagyon feszült állapotban van, és nem tudja, hogy most mit csináljon. Lemondja a vizsgát, vagy nem mondja le a vizsgát, vagy még venni kéne plusz órát, vagy nem kéne, vagy van értelme tovább még gyatörni magát, vagy nincs értelme, és próbál túl lenni ezen. Ezzel szemben ott van egy gyakorlatvezető, akinek eszébe se jut azon aggódni, hogy ki tud állni a garázsból. Eszébe se jut azon aggódni, hogy be tud állni két autó közé, előről, hátulról, oldalról, ahogy csak kell, mert gyakorlott vezető. És nem jut eszébe, nem aggódik azon, hogy mi lesz reggel, amikor fel kell és beül az autóba. Mi lesz reggel? Hogy fog kifordulni a kapuból? Hogy fog besorolni egyik sávból a másikba? Nem jut eszébe. Neki élvezet a vezetés. Eszköz a vezetés, mert el kell jutni A-ból B-be. És semmi aggodalmat nem jelent a számára. Sőt, hogyha nagyon jól csinálja, sportot üz belőle, nagy élvezetté válik a számára az, amin egy másik gyötrődik, hasmenést okoz számára, csak egy pici része. És milyen irigyelt az ilyen sofőr a marzsolák szemébe. Akik gyötrődnek, aggódnak, akik nem tudnak beállni, akik leizzadnak. Én láttam egy ilyen embert egyszer az autójavítónál, aki friss jogosítványa lehetett, és egy 1000 éves autója, és próbált beállni az emelőre, mert javítani kellett az autóját. És az egész műhely állt és nézte, hogy mit csinál szegény. Tehát körülbelül fél óráig próbált beállni az emelőre, aztán egy szerelő állt be végül is, mert nem sikerült neki. Bőgött az autó, kiállt, beállt, hol egyik oldalt állt nagyon közel az emelőcsáphoz, hol a másik oldalt, hol túlszaladt, hol hátul maradt, hol hát tolatva akart beállni, nem sikerült neki. De amikor kiszállt az autóból, teljesen le volt izzadva. Tehát látszott rajta, hogy számára ez akkora kihívás, és akkora blama volt természetesen, hogy egyszerűen nem tudott vele mit kezdeni. Ahhoz képest, ahogy a szerelő kitoltott is, egy fordulatból beállt, kiszállt, felemelt az autót, ehhez képest ég is föld volt a kettő. Na, hát gyakran így éli meg az ember. És hányszor érezzük magunkat mazsolának, esélytelennek egy-egy élethelyzetben, egy-egy kihívás, egy-egy probléma, egy-egy túlterheltség esetén, és kerülhetünk olyan állapotba, hogy az idegrendszerünk, a tűrőképességünk a túlterheltség miatt lefagy, kikapcsol a gondolatvilágunk, és ez azért történik, az érzelmeink és minden más azért történik, hogy meg ne bolonduljunk, hogy meg ne zavarodjunk, és akkor talán túlélhetjük. És ilyenkor szokott teljes tanástalanság állapotába jutni az ember. Teljes képtelenség állapotába lesz, és ez a képtelenség azt jelenti, hogy a jövőt illetően nincsenek képei. Nem tudom, hogy jártottak-e már így. Hogy mi lesz ezután? Elképzelése nincs az embernek, és a köznyelv így fogalmazza meg, halvány lila fogalma nincs arról, hogy mi következik ezentől. Ez azért, mert képtelenné válik az ember. Képtelen, nincs képe a jövőt illetően. És egy ilyen helyzetbe jutva tudja az ember, vagy akarja az ember túlélni ezt a helyzetet, és azt mondja, lesz, ami lesz érzéssel, várjuk, hogy mi történik. Mindegy. Mindegy. Csak történjen valami. De ez, azt hiszem, ebben megegyezhetünk, hát nem a legjobb állapot. Ez nem a legjobb állapot. Kétségbeejtő állapot, túlélési állapot, ha lehet így fogalmazni, de semmiképpen nem az általunk uralt állapot. Nem az általunk vezetett, irányított állapot, semmiképpen. Hanem a történések történnek, és bennünket befolyásolnak, visznek jobbra, visznek balra, és mi nem uraljuk ezt a történést, mert kiengedtük a kezünkből, mert nem tudjuk, mit kezdhetnénk ezzel. Akkor mit csináljuk? Egy történetet szeretnék elmondani, amit nagyon jól ismerünk. Dávidról szól, aki Isai fia volt. Az Úr azt mondta Sámuelnek, az akkor élő prófétának, hogy fogja a felkenő szaruját, menjen el Isaihoz, és ott kenje fel az egyik fiát, királynak. Csodálkozott mindenki, hiszen már volt királya Izraelnek, éppen ekkor Saul volt a király, bár olyan dolgokat művelt, amely igen messze került az Isten által kitaposott vagy kijelölt úthoz, és saját feje után kezdett menni, és nagyon sok ilyen problémája volt. Nem olyan régen beszéltünk éppen Saulról, aki egy hasonló helyzetben volt, lefagyott, amikor nem úgy történtek az események, ahogy történni gondolta, és ezért elkezdett valamit csinálni, és teljesen káosz lett ennek a vége a saját életére nézve, sőt az örök életére vonatkozóan is, a királyságáról meg nem is beszél. És elment Sámuel Isaihoz, és azt mondta, hogy szólj a fiaidnak, hagyd nézzem meg őket. És akkor az Isai elhívta a fiait, és akkor szépen elkezdte szemre venni, vételezni Sámuel az Isai fiait, és akkor meglátta az első, legnagyobb, legérettebb, termetesebb fiút, és azt mondja, ez igen, ez nagyon jó király lesz. És az Úr azt mondja neki, nem, nem őt választottam. Te ne a külsőt nézd, mert én a belsőt, a szívet vizsgálom. Lehet, hogy szemedre tetszetős, külsőre vonzó. Lehet, hogy te úgy ítéled meg, hogy ő jó lenne királynak, de én nem ezt nézem, én a szívét vizsgálom. Jön a következő, és a következő, és a következő, és mindegyikkel így jár. Hát neki jó lett volna, ha már többi nem lehet, akkor talán ő lesz, talán ő lesz, talán ő lesz. És az Úr azt mondja, nem, nem. Meglepődött Sámuel, meglepődött Isai is. Itt vannak a fiai, egy is. Hát akkor valami gond van itt a rendszerben, valamit rosszul értelmeztem, és akkor azt mondja, ezt kérdezi Sámuel Isaitól, van még neked más fiad is, vagy itt van az összes fia? Hát van még egy ilyen gyerekfiú, de hát ő kim van, a juhokat őrzi. Hívd el őt is. És akkor belépett, akkor az Úr azt mondta Sámuelnek, na ő az, akit én választottam. Ő esélytelen volt ebben a versenyben, olyannyira esélytelennek ítélték az egész család, még az apja is, hogy oda sem hívta a fiai közé ezt a fiatal gyereket. De az Úr azt mondta, na ő az, akit én választottam. És egy nagyon nagy tanúsága volt ennek a történetnek, ugyanis ezt olvassuk, ekkor felkente Sámuel Dávidot, és így olvassuk. Az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. 1 Sámuel 16-13-ben olvassuk. Ekkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Ez azt hiszem egy kiinduló pont. De a következő esemény, ami ebben a pillanatban, vagy e pillanat után történt, egy kicsit elgondolkodtató. Nem vonult ugyanis Dávid be a Saul házába, nem vette át a királyságot, nem ült be a palotába, a trónra, hanem visszament a juhokat őrizni. Elképesztő. De ez történt. Amikor az Úr felkente Dávidot, azt mondta, ő az én választottam, Megtörtént ez a kiválasztás, és Dávid visszament Jehovát őrizni. Nem király lett. Ugyanis volt még akkor királya Izraelnek, és pedig Saul. De, és itt van azt hiszem az egyik legfontosabb történési esemény ennek a történetnek, de ettől kezdve ennek a felkenetésnek a tudata megváltoztatta Dávid életét, Dávid gondolkodását, Dávid hozzáállását mindahhoz, ami vele történt. Nem félt attól, amitől eddig félt. Nem félhetett attól. Nem hátrálhatott meg attól, amitől eddig meghátrált, hiszen ő lesz Izrael következő királya. Nem viselkedhetett úgy, mint aki nem lesz király. Mostantól kezdve úgy kellett viselkednie, úgy kellett döntéseket hozni, mint annak a tudatában lévő embernek, hogy ő egyszer Izrael királya lesz. És minden döntését így kellett meghozni. Nem mutathatott gyávaságot, nem mutathatott megalkuvást, nem mutathatott meghátrálást. Mert ő lesz a következő király. Ez pedig másfajta hozzáállást, látást követelt tőle. Talán elkezdett úgy viselkedni. Elkezdte így látni az eseményeket, mint egy leendő király. Legalábbis ezt fedezhetjük fel abban, amit elmond. Ahogyan élt. Ugyanis volt egy esemény, amikor Izrael hadba szállt a filiszteusokkal, és a filiszteusoknak volt egy adóászuk. Ezt úgy hívták, hogy Góliát. Egy hatalmas hústorony volt, és nagyon szépen mutatja a kép az arányokat. És ez a Góliát kiállt, és minden nap becsmérelte Izrael népét, hadseregét, sőt Szitta istenét. Hogy lehettek ilyen alomusziak? Mit képzeltek? Hogy gondolkozhattok? Hát mit akartok itt? Itt vagyok én, gyertek velem, álljatok ki harcba. És azok, akik látták, ami előttük van a szemük előtt, azok reálisan felmérték az esélyeket. Tehát ha egy kiáll, még egy nagy szál legény, egy kétméteres, 150 kilós ember is egy ilyen 4 méteres, 250-300 kilós emberrel szembe, aki ezzel foglalkozott születésétől kezdve, annak igen kevés esélye van erre. És felmérték reálisan a helyzetet, és azt mondták, hogy nem. Ebben nem veszünk részt. És ekkor történt az, hogy Isai elküldte Dávidot a fiaihoz, mert tudta, hogy harcban vannak, hogy vigyen egy kis sajtot, egy kis kenyeret, vigyen a parancsnoknak is kicsit kedveskedjen, és kérdezze meg, hogy hogy állnak, mi újság van, mi történik a harci események közepett. És amikor elment, nézi, hogy mi történik itt. Látja, hogy van ott egy katona, az ellenség közül is nagyon szidja Izrael istenét, mindenkit gyaláz, és akkor elkezd gondolkodni, mi történik itt? Itt van egy csomó katona. Senki sem mer kiállni ez ellen a filiszteus katona ellen. És felteszi ezt a kérdést. És olyan ígéretek hangzanak el ott a katonák számára, ami a mesébe illő. Azt mondta Saul, az akkori király, hogy a lánya feleségét is neki adja annak, vagy lányát is feleségül adja annak, aki kiáll ez ellen a katona ellen. Gondolom azért ajánlotta ilyen könnyen, mert gondolt, hogy esküvőt nem kell tartani, mert aki kiáll, annak biztos, hogy vége van. Ezt komolyan is gondolhatta, mert amikor viszont volt, aki legyőzte, nem akarta feleségül, sőt nem is adta feleségül a király lányát neki. Dávidról később tudjuk. Oda ment Dávid a katonákhoz, és megkérdezte, hogy mi van itt? Mondták, hát itt van ez, és nem mer senki vele kiáll. De hogy létezik ez? Hogy létezik az, hogy itt van egy egész hadsereg, és senki nem áll ki ezzel az ember ellen, hiszen nyilvánvaló, hogy neki kell menni, és le kell győzni. És a többiek, az harcedzett katonák, akik már verekedtek egy párszor, és tudták, hogy mekkorát tud ütni egy hatalmas ember, azt mondták, hogy elibálj ide, nem is értesz ehhez. Mi között neked ehhez? Azért jöttél, hogy kíváncsiskodjál, menj inkább haza. azt lehetne mondani, mennyi anyád szoknyája mellé, és otthon harcoskodjál, ne itt a harctéren, mert itt nem lehet. Tehát ez egy más világ. Saul is ezt mondta, amikor jelenkezett Dávid. Én majd elmegyek, és én majd harcolok vele. Ránézett Saul, szette, így mondta, nem mehetsz el, hogy megvíjél vele a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harcedzett férfi, fiatal kora óta. Nincs esélyed. Nincs esélyed, hogy ebben a küzdelemben te nyerjél. De itt van az, amiről beszélek. Dávid felelt erre a felvetésre. És ez az, ami megmutatja, hogy hogy kezdett el viselkedni. Mint király, leendő király. Azt mondja Saul. Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett. És ha jött egy oroszlán vagy medve, elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva és leterítettem és megöltem. Leterítette a szolgád az oroszlánt is és a medvét is, így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolja az élőisten seregét. Aztán ezt mondta Dávid. Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni engem a filiszteusnak a kezéből is. Saul pedig így felett Dávidnak. Menj el, és az Úr legyen veled. Ez körülbelül olyan bátorítás lehetett Saul részéről, mindegy, menjél, ha már ennyire akarsz, majd eltemetünk. Moody mondta, Dávidra esett volna utolsóként a választásunk, hogy kiálljon az óriás ellen. De ő az Úr kiválasztottja volt. És ez a különbség. Katona és katona között. Hogy az egyik nem az Úr kiválasztottja, a másik pedig az Úr kiválasztottja. Mi volt Dávid titka? Az, hogy tudta, nem egyedül van, tudta, hogy ő az Úr felkentje, hogy ő az Úr választotja. Nem a saját feje után ment, nem a saját akaratát hajtotta végre, hanem küldetét teljesített, mely abból fakadt, hogy ő az Úr választotja. Ő tudatára ébredt annak, hogy Isten elhívta valamire, és ennek meg kell felelni, sőt, meg tud felelni. Mert nem egyedül fogja ezt a csatát megvívni, nem egyedül fogja ezt az utat bejárni, nem egyedül fog szembenézni ezekkel a kihívásokkal. Mert az Úr választotta ki, mert az Úr kente fel, mert az Úrnak a küldöttje volt. És ez magabiztossá tette Dávidot. Gondolj csak meg, egy egész hadsereg fél, nem ok nélkül. Egy egész hadsereg ott áll szembe a másik hadsereggel, és nem ok nélkül nem mennek ki. Nem azért, mert nem lenne bennük harci kedv. Nem azért, mert nem aggódnának a családért, az országért. Nem azért, mert nem akarnák bebizonyítani a királynak, hogy ők azért jó harcosok. Nem ok nélkül féltek. Azért, mert látták az esélytelenséget. És nem jutottak még el az esélytelenség nyugalmáig, hanem ők nagyon helyesen latolták, megvizsgálták, és helyesen latolták meg, latolgatták az esélyeket, és így módon nyilvánvalóan látták, hogy nincs esélyük. A reális veszélyeket felmérni nem tudó gyermek megáll egy nagy hústorony egy izomhegy előtt, és arról beszél, hogy legyőzi. Nevetséges abban a kontextusban. Körülbelül így nézhetett ki ez az arány. Egy óriási hústömeg. Harcedzett katona, meg egy gyerek, akinek fegyverese volt. Gondoljátok-e, milyen állapotú volt ez a gyerek? Saul azt mondta, hogy ha már ki akarsz állni, akkor itt van a sapkám, vagy a sisakom, a mellvértem, a kardom, vedd fel, és legalább ennyi esélyt adjunk neked. Felvette, és nem tudott benne mozogni. Olyan nagy volt rá. És egy ilyen helyzetben megy ki egy botta, egy tarisznyával, meg egy palitjával. Elképesztő kontraszt. Mondhatnánk, ez az esélytelenek nyugalma volt a Dávid részéről. Ez az lett volna, hogy hát mindegy, ha meg kell halni, meg kell halni, valakinek valamit csinálni kell. Ez lett volna? Egyáltalán nem. Nem ez erről szól. Nem az esélytelenek nyugalmával ment oda Dávid a harcba. Nem úgy ment, hogy mindegy, az életemet feláldozom ezért az egész hadseregé, valami mozduljon már meg ebben a harci állapotban. Nem ezért. Dávidnak szemelnyi kétségesen volt azzal kapcsolatban, hogy az ő Istene előtt ez nem akadály. És ez nagy különbség. Tehát ő neki egy halványi kételje nem volt azzal kapcsolatban, hogy hiába ekkora hústoronyról van szó. Isten előtt nincs akadály, hogy győzelmet szerezhesse. Az ő Isten előtt nincs ilyen akadály. Ő pedig ennek az Istennek a kiválasztottja, és ez a kombináció egy nyerő kombináció. Van egy Isten, aki előtt nincs akadály, és én ennek az Istennek vagyok a kiválasztottja, és van előttünk egy akadály. Van egy feladat, van egy harci helyzet. És azzal a kombinációval, hogy én a mindenható Istennek vagyok a kiválasztott szolgája, és együtt megyünk ezzel szembe, minden kétséget kizár a végeredményt illetően. Ez a kombináció csak győzelmi kombináció lehet. Ez csak győzelemmel zárulhat. Nyugodt volt, és győztes. Dávid nem az esélytelenek nyugalmával ment ebbe a csatába, hanem az esélyesek nyugalmával. És ez óriási különbség. A szavai elárulják Dávidot, hogy hogyan gondolkodott erről. Így olvassuk. És ezt kérdezte a filiszteus, a Góliát Dávidtól. Hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem. És szidni kezdte a filiszteus Dávidot és Istenét. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak. Gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Na, de így válaszolt erre Dávid. És ez mutatja, hogy hogyan gondolkodott. Te karddal, lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevébe megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és fejedet veszem, és a filiszteusok seregének hulláit pedig én még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom, és megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben, és megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és az ő ad a kezünkbe benneteket. Elárulja Dávid látását, nyugalmát, nyugalmának a forrását, hogy miről beszél, hogy hogyan beszél, hogy hogyan megy ebbe a csatába. Elmondja, hogy mi van a szívébe, mi van a lelkébe, hogy milyen nyugodt ő ebben a szituációban. Mindenki izgatott volt, mindenki feszült volt ebben a helyzetben, amoda is, és az ő seregében is. Mindenki feszült volt, amikor elindult ez a gyerek, egy hatalmas harcedzett katonával szemben. Nem tudták, hogy mi lesz a vége. Vagy mondhatnánk azt, hogy sejtették, hogy mi lesz ennek a vége. És nem értették Dávidnak a nyugalmát, a lazaságát. Nem értették, hogy mi lehet e mögött. Dávid viszont elmondja, hogy miért ilyen nyugodt. Hogy miért ilyen lazán megy neki ennek a kétes kimenetelő harcnak. Mert Dávid meg volt róla győződve, hogy ez a harc nem lehet kétes kimenetelő. Elmondja előre. Tudod, hogy mi fog történni? Én elmegyek oda, legyőzlek téged, levágom a fejed, és levágjuk az ellenséget. Na, ez fog történni. De nem azért, mert én lennék a király ebben a helyzetben, hanem azért, mert én az Úr felkentje vagyok. Mert én és az Úr együtt megyünk ebbe a szituációba bele. És akkor filiszteus neki készült, hogy ahogyan egyre közeledett Dávid, Dávid kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé, benyúlt a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, paritjájába tette, megpörgette, és elhajította. És eszembe jut ez a pillanat, amit a Toldiban olvasunk. Repül a nehéz kő. Ki tudja, hol áll, és kit, hogyan talál. Ez egy nem nehéz kő volt, egy kicsi kő volt. De elindult ez a kő, És ahogy elindult ez a kő, az a becsapódás árulja el a Dávid hitvallásának igazát, nyugalmának a biztosítékát, ahogy elindult és becsapódott. Lett világos mindenki számára, hogy Dávid nem a levegőbe beszélt, hogy Dávid nem véletlenek sorából került ide, hanem azért, mert meggyőződése volt, hogy ő nem egyedül van itt, hanem az Úr felkentje és az Úr seregeinek az Istene, az, aki itt van vele, és igazgatja mindezt a történést. Azok, akik ezt megelőzően látták az eseményeket, így kiálthattak fel. Hogy lehet, hogy nincs velünk az Úr? Hogy lehet, hogy nem tesz most csodát ebben a szituációban? Hogy lehet, hogy nem esik össze ez a húsztoronya, és mi neki mehetünk az ellenségnek? Hol van most ilyenkor az Úr? Dávid tudta. Én ott vagyok, ahol az Úr van. És ahová megyek, jön velem az Úr. Vagy mondhatnánk helyesebben, oda megyek, ahová az Úr megy, és én követem. És ahogy megérkezett Dávid a táborba, megérkezett az Isten jelenléte, megérkezett a csoda, megérkezett az őszinte hitvallás, és megérkezett a győzelem. Nem látta még senki, nem gondolt erre még senki. Dávid viszont ennek biztos tudatában volt. És a viselkedése, a módszer, ahogyan mindezt véghez viszi, elmondja, hogy ő meggyőződött volt ebben a szituációban. Szemelnyi kétség nem volt benne, hogy mi lesz ennek a vége. Becsapódott ez a kő. Belefurudott a homlokába, és a filiszteus, ez a nagy hatalmas hústorony arccal a földre zuhant. És így húzza meg a konklúziót a történetíró. Tehát Dávid erősebb volt a filiszteusnál, bárcsak paritjája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezébe. Mert Dávid az esélyesek nyugalmával ment ebbe a csatába. És győzött. Tisztában vagy te azzal, hogy te az Úr választottja vagy? Tisztában vagy te azzal, hogy megváltott és életét adta érted az Isten fia? Tudod, hogy melletted áll a menny és az egész serege? Tudod, hogy az út, amelyen járnod kell, az nem magányos út, hanem ahogyan az egyik énekünk mondta és énekeltük, velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Elvisz, segít engem a célhoz. Ő a győzelmes hűvezér. Tudod te ezt? Tisztában vagy ezzel? Tudod, hogy nem magányos, védtelen, tapasztalatlan, kiszolgáltatott áldozat vagy, hanem győzelemre kiválasztott királyi gyermek? Te tudod ezt, minden nap így kelsz fel, és így indulsz bele azokba a háborúságba, kihívásokba, amely előtted vannak? Nem azért, mert tudsz mindent, mert mindenben elég tapasztalatokat gyűjtöttél, hanem azért, mert téged választott ki az Úr, mert általad akar győzni, mert győzelemre akar segíteni. És hányszor a tapasztalatlanság, az ismeretlenség rizikója, a tudatlanság az, ami ezt a félelmet, ezt a bizonytalanságot gerjeszti bennünk. De tudtad, hogy mindezt a hiányt az Isten jelenléte kipótolja? Tudtad, hogy nem kell minden ismeret birtokába lenned, hogy győzelmet szerezzél? Csak az Isten oldalán kell, hogy harcol. Csak a jelenlétébe kell, hogy légy. Csak a nevébe kell, hogy felkelj, és indulj neki mindannak, amely előtted van. Tudod, ha vele indulsz neki a napodnak, akkor nem az esélytelenek nyugalmát kell magadra erőltetned, nem az ideg összeomlást kell reckíroznod, nem a tompult, fásult, nem érdekel állapotot kell valahogy elérned, hogy túléld, hogy kibírd, hanem tudd meg, te nyugodtan nekiindulhatsz az esélyesek nyugalmával, és győzni fogsz minden nap. Tudatosítsd magadba, hogy te a menny polgára vagy. Tudatosítsd magadba, hogy te Isten kiválasztottja vagy. Tudatosítsd magadba, hogy már pecsét került arra az útlevélre, amely a mennybe vezet, amely a győzelemről szól. Már megírták azt az oklevelet, amin az új név van. A te neved, a győzelmi oklevél. Tudd meg, és ennek tudatában indulj a mindennapi kihívásnak. Tudod azt, hogy az ember legnagyobb ellenségének nem vagy kiszolgáltatva? Tisztában vagy te ezzel? Mert nagyon sokszor ez az, ami legyőz, maga alá gyűr bennünket, hogy nem vagyunk tisztában az esélyeinkkel. Róma 6:6-tól ezt olvassuk. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghal, az megszabadul a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta, mert aki meghal, az meghal a bűnnek egyszer és mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amely követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtelenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztáltalanságra és a törvénytelenségre, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Ez elmondja az okát, hogy reménységed lehet a győzelemre mindig, minden szituációban, minden helyzetben. Mert nincs bűnnek semmiféle hatalma rajtad. Tudtad? Tudtad, hogy nemet mondhatsz a bűnnek? Tudtad, hogy mondhatod, hogy nem? És a bűn vigyázba áll és elvonul. Tudtad? Próbáld ki. Nincs semmiféle hatalma a bűnnek a te életeden, ha Krisztus oldalán vagy. Semmi. Mindig megpróbálja. Mindig dörömből, mindig nagy hangon kiabál, mint ez a filiszteus katona, szídja az Istenedet, és lealáz mindenki előtt. Ezt csinálja, de hatalma nincs rajtad. Tudtad? Na ennek tudatában nézzél vele szemben. Ez épüljön be a gondolatvilágodba, amikor a bűn kihívásaival találod magad szembe. Ez így néz ki a gyakorlatban. Ma, holnap, a jövőben, amikor győzelemre vágyunk, amikor az esélyek nyugalmával szeretnénk megélni az élet kihívásait, van rá forgatókönyv, és ez így néz ki. 1 Péter 5:6-tól olvasom. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon benneteket. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlányár szerte keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene, hitben szilárdan. Tudjuk azt, hogy ez történik. Tudjuk, hogy ezek történnek. Ez a szenvedés vesz körül bennünket, így olvassuk, hogy ugyanazon szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, ez így csináljuk. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Így néz ki. A minden nap, a mai nap, a holnapi napod is így néz ki. Alázd meg magad az Isten előtt. Reménységet vesd belé, és állj ellene szilárdan annak, amely a te életedre támad. Ne legyen kétséged, szemelni kétséged se, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Ne félj, ne légy bizonytalan. Ne engedd, hogy maga alá gyűrjön ez a hatalmas torony, ami előtted áll, az a hatalmas kihívás, amelynek a tetejét nem is látod. Ne engedd, mert te a Krisztus elhívott győztes szolgája vagy. Hogy az utolsó kételyeket is eloszlassuk, álljon itt egy sor felmerülő kérdés, és az azokra adott válasz, amely megalapozza számodra az esélyesek nyugalmát, még az örökké valóság viszonylatában is. És így szól. Ez a Róma 8-ban olvasható. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Tudtad? Hát nem tudod? Vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Egész évben erről gondolkodjál. Ez legyen vezérfonalad, ez legyen meghatározó gondolatod. És ezért teszi fel megint a kérdést. Ha az Úr velünk, ki lehet ellenünk? Ugyanez volt az alapvetése Dávidnak. Velem van a seregek urának Istene. A seregek ura, ez az Izrael Isten. Velünk van, velem van. Hát akkor van bennem kétség? Nincs. Semmi kétely nincs bennem, mert én vele vagyok, ő pedig velem van. Ennek csak győzelem lehet a vége. És talán egy kicsi szánalom volt ezzel az emberrel szemben benne. Nem tudod, hogy milyen rövid életed van. Mert te most az örökkévaló Istennel találtad magad szemben, nem velem. Te karddal, pajzsal, fegyverrel, minden tudással jössz ellenem. De én a seregek urának nevében megyek ellened, és tudod, legyőznek. Ha Isten velünk, ki lehet ellenem? Így folytatódik. Aki tulajdonfiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná az Isten választottait, akit Isten megigazít? Ki ítélne a kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik érettünk. Hát az ítélne el téged halálra, veszteségre, kárhozatra? Hát nem azért halt meg, nem azért jött el, nem azért vált emberré, hogy téged elveszítse. Nem ezért. Hát ő veszítene el, pont, dehogy. Kiválasztan el minket a Krisztus szeretetéstől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket minden nap, annyira becsülnek, mint a vágó juhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Meg vagyok győződve, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez a te hitvallásod? Ez a te meggyőződésed? Ki mered ezt mondani? Mered így élni a mindennapjaidat? Mersz így szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyel szembe találkozol? Ma, holnap és a jövő héten? Mersz így szembe menni? Megteheted. Mert te az Isten kiválasztottja vagy. Mert téged Isten győzelemre ítélt. Mert téged úgy számol, és úgy néz, és úgy őriz, és úgy gondoskodik rólad, mint az ő kiválasztott király gyermekére. Mindegy, mit mondanak a környezetedben. Mindegy, hogy nézed magad. Mert összehasonlítod magad valaki mással, aki nem az Isten kiválasztott királyi gyermeke. Nézd fel egy kicsit az ő tekintetébe. Van egy ilyen énekünk, amely ezt mondja, nézd fel az Úr Jézusra. Nézd az ő kedves arcát. És hogy folytatódik? E világ gyönyöre, hamuvá lesz előtte, ha az ő kedves arcát nézed. Felfedezed benne, hogy hogy tekint rád, hogy hogy néz rád. Valami olyasmire hasonlít ez, mint a nézegetik a kicsi babákat, és mindig a magához hasonlítja az ember a másikét, és az egyik sokkal szebb. Fú, de csúnya az a gyerek. És ha megnézitek, hogy az ő édesanyja hogy néz arra a gyermekre, mint a világ legszebb gyermeké, neki ő a legkedvesebb. Na valahogy így tekint rád az Isten. Mindig. Akkor is, hogyha azt mondják rád, csúnya vagy, hogy szerencsétlen vagy, hogy nyomorult vagy, hogy esélytelen vagy, hogy mit akarsz te ebből a világban. De az Isten így néz rád. Ő az én szeretett gyermekem. És arra hívtam el, hogy győzelmet győzelem után adjak neki. A kérdés az, hogy te hogyan indulsz ennek a kihívásnak? Az esélytelenek, vagy az esélyesek nyugalmával. Alázd meg magad az Isten előtt, meríts erőd belőle, és tapasztald meg, hogy győzelemre győzelmet ad neked. Indulj neki az esélyesek nyugalmával a jövő hétnek. Úgy legyen. Amen.